A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait és mindazokat, akik interneten keresztül részesei ennek az Isten tiszteletnek, az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 23. Zsoltár első versét énekeljük. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk, a Bibliaolvasó kalóz szerinti mai vasárnapi Zsoltárból, a Zsoltárok könyvének 23. részéből.
Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Vessződ és botod megvigasztal engem. Asztalt terítesz nekem ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal. Csordultig van a poharam. Bizony jóságod és kegyelmet követ engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig. Jöjjetek testvérek, hajtsunk fejet, térdet Isten előtt, és imádkozzunk. Uram, nagy hálával köszönjük, hogy alkalmat szereztél, hogy újra letelepedjünk a Te igéd köré, bár egymástól elzártan. Köszönjük, hogy a Te igéd nincs bilincsbe verve, és hallhatjuk szavadat. Köszönjük, hogy így is vallhatjuk, hogy Te vagy a pásztorunk. Kérünk, segíts minket felfedezni a füves legelőket és a csendes vizeket. Köszönjük, hogy így is meg tudsz vidámítani. Kérünk, vezess minket elsősorban ki a bűnből. A bűnlátás, a bűnbánat, a bűnvallás és a bűnbocsánat útján. Tanítsd meg lelkünknek a folyamatos rátekintést. Köszönjük, Urunk, hogy a körülményektől függetlenül is lehet tele a poharunk. Uram, most valóban a halál árnyékának völgyében járunk, mert a vírus napról napra szedi áldozatait. De a bűn is alattomosan, láthatatlanul ugyanezt teszi. Segíts ezt is látni, Urunk, leplezd le az életünkben a sátán lélekvakító munkáját, és ronsd le azt. Adj szabadságot nekünk a bűn és a vírus fogságából. Könyörülj, hogy az elhangzó szavakból isteni üzenet lehessen, a reménytelenségből remény, és elakadásunkban Te mutass kiutat. Kihez mehetnénk, Urunk? Az örök élet beszéde nálad van. Add, Uram, hogy a szívünk ígérjen ma. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 25. részéből, a 8-tól 11-ig terjedő versekből hirdetem nektek. Jó és igaz az Úr, azért útba igazítja a vétkezőket. Igazságban vezeti az alázatosokat, és az ő útjára tanítja az alázatosokat. Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik megtartják szövetségét és intéseit. A Te nevedért, Uram, bocsásd meg bűneimet, mert sok van. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 25. Zsoltár első versét énekeljük. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Istennek az az áldott igéje, melynek alapján Szent lelkét segítségül kérve szeretném közöttetek üzenetét hirdetni, írva található felolvasott helyen, a Zsoltárok könyvének 23. részében, a 4. versben a következőképpen. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, vessződ és botod megvigasztal engem. Amen. Kedves testvérek, itt vagyunk a halál árnyékának völgyében. Először szeretnék egy helyzetjelentést adni, másodjára szólni arról, hogy mi is a halál árnyékának a völgye. Harmadjára a biztatás, hogy nem félek, mert velem vagy, és negyedjére a vigasztalás további üzenetéről is szeretnék beszélni. Az első egy helyzetjelentés. Újra az éter hullámain keresztül tudunk csak egymással találkozni. Bocsánat, hogy így mondom, de jobb a semminél. Nagyon hiányoznak a testvérek, és gondolom, hogy a testvérek is ugyanígy éreznek, hiányzik a gyülekezet, hiányzik az egymással való beszélgetés. De olyan helyzetben vagyunk, amelyet tényleg ezzel a kifejezéssel lehet leírni, hogy a halál árnyékának völgye. Januárban temettük egy gyülekezeti tagunkat, aki a koronavírus fertőzésbe halt bele. Több gyülekezeti testvérünk is van, aki közeli hozzátartozóját veszítette el hasonló módon. És újabb családokról hallunk, melyekben felütötte fejét a betegség. Hogy egyéb betegségekről és nyomorúságokról ne is szóljak. Így különösen is aktuális a mai ige, és annak a 4. verse. Egyébként egy iratterjesztésünkben is árult kérügma fali naptár márciusi igéje is. Pontosan ugyanez, ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek. Isten akar bátorítani bennünket, mindannyiunkat ezen az igén keresztül. Először is vizsgáljuk meg, hogy mit is jelent a halál árnyékának völgye. Miről is van szó a Zsoltárban? Izrael földjének mészköves tájain az esővíz gyakran mély árkokat, sőt szakadékokat vájt a sziklafalak közé. Egy-egy nagy eső után a lezúduló ár úgy elmélyítette ezeket az árkokat, hogy már a nap sem tudott a szakadékok mélyére besütni. Úgy kell elképzelni ezeket, persze sokkal kisebb mértékben, mint az amerikai Grand Canyont. A hegyek közötti mély völgyekben lehetett viszont a legkönnyebben a nyájat tova terelni a magasabban fekvő hegyi legelők felé. Tehát a pásztorok használták ezeket a mély árkokat, szakadékokat, mert nem kellett megkerülni az egész hegyet, föl lehetett menni ezeken keresztül, ugyanakkor ezek az árkok veszélyesek is voltak a juhokra leselkedő, ragadozó állatok, farkasok, medvék, oroszlánok és a tolvajok, rablók miatt. Ezért, amikor a pásztor ezeken a szakadékokon, ezeken az árkokon keresztül vezette föl a nyájat a hegyi legelőkre, akkor a juhok is érezték, hogy itt azért nem csak arról van szó, hogy mennek a Kánaán felé, hanem arról, hogy bizony nagyon súlyos veszélyek is leskelődnek rájuk. A héber cálmávet kifejezés kétféleképpen is fordítható. Az egyik magyarázat szerint a szó akkád eredetű, a cálmútból származik, amely sűrű sötétséget jelent. Így ennek a cálmávet kifejezésnek a jelentése sötétség, komorság, homály. Az egyik fordítás ennek megfelelően így adja vissza, a járok is homálynak völgyében. A másik magyarázat, és azt hiszem, hogy ez áll közelebb a valósághoz, abból indul ki, hogy a cál az árnyékot, a mávet pedig halált jelent. Károli és a legtöbb fordítás ezt a magyarázatot veszi figyelembe, és ezért fordítja halál árnyékának. És nem csak a juhok, hanem mi is kerülünk olyan körülmények közé, melyet a halál árnyéka vagy a sűrű sötétség ír le a legjobban. Egy-egy halálossá fokozódó betegség, egy váratlan súlyos baleset, vagy egyszerűen lelki, esetleg fizikai kilátástalanság, tanácstalanság, szorult helyzet mindenkinek az életében előbb-utóbb előfordul. És hogyha esetleg nem is most, de valamikor életünk során aktuálissá válik a Zsoltár üzenete. És úgy, ahogyan az imádságban is elhangzott, a legsűrűbb sötétség a bűnnek a sötétségbe, és bizony mi mindannyian ebben a sötétségben járunk. A halál árnyékának völgyében járva a hívő emberek számára mégis van egy nagy reménység és egy nagy biztatás, amit a Zsoltáros így fejez ki, nem félek, mert te velem vagy. Nem félek a bajtól, nem félek a rossztól, nem félek a gonosztól, többféleképpen adják vissza a fordítások, mert te velem vagy. Bizony könnyen belesodródunk félelembe, sőt akár páni félelembe is, amikor Péter Jézus biztatására rálépett a hullámokra, de nem sokára tekintetét levette Jézusról, és az erős szélre kezdett figyelni, akkor páni félelem vett rajta erőt. Azért mondom, hogy páni, mert halász emberként nyilván kitűnően tudott úszni, de ez akkor nem jutott az eszébe. Nekünk élő hitre jutott embereknek szintén nem szabad félnünk, még a halál árnyékának a völgyében sem, hiszen Isten velünk van. A jó pásztor nem hagy el bennünket. Nem szabad félnünk a halál árnyékának völgyében akkor, hogyha valamilyen külső fizikai körülmény félelemre indítana bennünket. De akkor sem, hogyha lelki körülmények indítanak félelemre. Amikor félelem fog rajtunk erőt a bűneink miatt, nyomorúságaink miatt. Mindazok, akik élő hitre jutottak, akikre érvényes Jézus Krisztus megváltó kegyelme, azt a jó pásztor nem hagyja el soha. Sőt, ha mi hagyjuk el őt, akkor is utánunk jön és visszavezet a nyájhoz. A Biblia újra és újra azzal biztat az Ószövetségben és az Új Szövetségben is, hogy ne félj, ne féljetek. Ez talán az egyik legtöbbször elhangzó felszólítás a Bibliában. Ne félj, ne féljetek. Pál apostol is azzal biztat a római levélben, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. És Isten Jézusban, Jézus által van velünk, ahogyan Jézus prófétai neve is bizonyítja, Immanuel, velünk az Isten. Ha ő velünk, kicsoda ellenünk. Akkor hiába is vádolna már a sátán, hiszen joggal vádolhatna. És mégsem félünk, mégsem esünk kétségbe, mert erős megváltónk van, aki az életét adta a mi bűneink miatt. Ő váltott meg bennünket a bűntől és a haláltól, és a sátánnak semmi joga és semmi hatalma nincsen rajtunk. Bár újra és újra bűnbe esünk, újra és újra letérünk a keskeny útról, újra és újra vádolhatna bennünket a sátán, mint ahogy vádol is, és mégsem esünk kétségbe, mert erős megváltunk van. Így még ha a halál árnyékának völgyében járok, és nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. ahogyan az előbb utaltam rá, többféleképpen is fordítják ezt a kifejezést. Fordítják úgy, hogy nem félek a bajtól, fordítják úgy is, hogy nem félek a rossztól, és úgy is, hogy nem félek a gonosztól. Vannak bajok, vannak nyomorúságok, de mindezek mögött a nagy G betűvel írt gonosz, a sátán áll. Hiszen az, hogy mi egy ilyen helyzetben éljük az életünket, egy ilyen világkorszakban élünk, ami tele van bajokkal, nyomorúságokkal, öregedéssel és halállal, ez éppen az okozta, hogy a sátán megkísértette Ádámot és Évát, és ők bűnbe estek. Elhagyták Istenüket, elfordultak tőle, és a maguk útjára léptek. És azóta ilyen ez a világ, azóta van baj, nyomorúság, betegség, öregedés és halál. Azóta mondhatja a Biblia is, hogy ennek a világnak a fejedelme a sátán, még akkor is, hogyha minden hatalom menjen és földön az Úr Jézusé. Természetesen a sátán egy milliméterrel sem léphet tovább, mint amennyit Isten megenged neki. De most, ebben a világkorszakban elég nagy hatalma van, mert elég nagy hatalmat adott, engedett neki Isten. Hogy miért? Az Istennek a titka. Hogy hogyan akar bennünket ezáltal is visszavezetni az önmagával való közösségbe, az Istennek a titka. Mint ahogy Istennek a titka az is, hogy mi ezzel a járvánnyal a célja. De hogy célja van, az egészen bizonyos. Hogy vannak emberek, akik ennek a nyomorúságnak a következtében fordulnak Isten felé, az is biztos. Van, aki inkább még jobban elfordul Istentől, de van, aki Isten felé fordul. Nem félek, mert te velem vagy. Sőt, még ezen is túlmehetünk olyan értelemben, hogy a vigasztalás üzenete folytatódik tovább, úgy, ahogyan a folytatásban olvassuk. Vesződ és botod megvigasztal engem. A vessző az eredeti héberben ágat jelent, vesszőt, botot, pálcát, leginkább büntető eszköz értelemben, de akár még a dárda értelmében is. A bot, amit pedig fordításunk botnak ad vissza, tulajdonképpen az eredetiben az oltalom, a támasz, és ilyen értelemben a bot, amelyre támaszkodunk. De az eredeti jelentése a támasz, és ezért adja vissza így egy másik fordításunk, botod és istápod, azok vigasztalnak engem. Más fordításban pedig így olvassuk, vessződ és pásztor botod megvigasztalnak engem. A hagyományos magyarázat szerint ez kétféle vigasztalást jelent. Isten fegyelmezi az övéit, a büntető eszköz, vagyis a vessző által, és ugyanakkor megvédelmezi övéit az ellenséget távol tartó pásztorbot segítségével. Tehát a vessző az a nyáj felé alkalmazott eszköz, a bot pedig az ellenség ellen felhasznált eszköz. Így értelmezi ezt Sztárai Mihály is a 260. dicséretben, amely a 23. Zsoltár parafrázisa. Megvigasztalt engem, te pásztori vessződ és te pásztori botod, a sok nyomorúság, melyel híveidet megsújtod, sanyargatod, melyel beszédethez oly nagy szépen őket szoktatod és tanítod, hogy el ne vesszenek, sőt veled legyenek, mindörökké megtartod. Ugyanakkor van ennek a két kifejezésnek, a vessződ és botod kifejezésnek egy másik fajta értelmezése is, hogy a vessző, amelyről ugye mondtam, hogy akár dárdát is jelenthet, a vessző távol tartja az ellenséget, a pásztorbot viszont a bensőséges kapcsolatnak a jelképe, hiszen a pásztor a bot segítségével vezeti maga elé egyenként a juhokat, hogy állapotukat megvizsgálja, vajon nem betegek-e, nincsenek-e élősködőik. Tehát ilyen értelemben a vesző, amit mondom, hogy dárdát is jelenthet, a veszőt használja a pásztor az ellenség ellen, és a botot pedig a nyájon belül a bensőséges kapcsolat eszközeként. De akár így, akár úgy, a pásztor veszély és botja a vigasztalás eszközei, az oltalom, a védelem, a személyes kapcsolatnak az eszközei, melyek biztonságot és rejtettséget biztosítanak. Jézus Krisztus velünk van, és olyan eszközöket használ az övéi érdekében, amelyek különösképpen is vigasztalnak bennünket. Tehát a halál árnyékának völgyében sincs okunk a csüggedésre, mert hatalmas megváltunk és urunk van, aki maga is megtapasztalta nem csak a halál árnyékát a Gecsemáné kertben, hanem magát a halált a Golgotai kereszten, méghozzá olyan mértékben, hogy még az Atyaisten is elhagyta őt, hogy bennünket, újjászületett gyermekeit soha ne hagyjon el. Még halálos ágyunkon sem, hiszen mi ott sem vagyunk egyedül. Ezért járványban és járvány nélkül is hadd hangozzék Isten bátorító üzenete, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy, vesződ és botod megvigasztal engem. Amen. Isten igéjére válaszképpen a 23. Zsoltár 2. és 3. versét énekeljük. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, valóban a halál árnyékának völgyében járunk, oly sok testvérünk, oly sok rokonunk, barátunk, ismerősünk került már bele a járványba, és tudunk olyanokról is, akik meghaltak. Urunk, és járványon kívül is olyan sok a nyomorúság ebben a világban, akár a mi életünkben, akár másokéban. Olyan nagy nyomorúság az is, hogy nem találkozhatunk a testvérekkel itt a gyülekezetben, nem tanulhatunk egymástól, és nem épülhetünk egymás hite által. Köszönjük, Urunk, hogy mégis vannak olyan lehetőségek, amelyek valamennyire pótolják a személyes találkozást. Köszönjük, hogy nem csak az Isten tiszteleteket és a Biblia órákat tudjuk közvetíteni, hanem még a réteg alkalmak során is lehet különböző alkalmazásokat használni, hogy beszélgetni is tudjunk egymással. Urunk, akár így, akár úgy, nagy a nyomorúság bennünk és körülöttünk is, és a legnagyobb nyomorúság a bűnök nyomorúsága. Még hívő emberek is mennyit szenvednek ó emberüktől, és mennyire rá vagyunk szorulva a te kegyelmedre, nem csak a megtérésben, hanem életünk minden pillanatában, ahogyan megyünk az örökké valóság felé. Urunk, hadd könyörögjünk különösképpen is a betegekért, a testi és a lelki betegekért egyaránt. Hadd könyörögjünk országunkért. Urunk, megemlékezünk most arról a családról, amelyik az elmúlt héten állt meg ravatal mellett. Különösképpen is kérünk, hogy vigasztald őket a te vigasztaló szent lelked által, ajándékozz meg őket élő hittel, rád tekintéssel, hogy benned vigasztalást nyerjenek. És Urunk, holnap lesz nemzeti ünnepünk, erre tekintettel is hadd tegyük a te kezedbe népünk sorsát. Amikor eleink a szabadságért küzdöttek, akkor sokan talán nem gondoltak arra, hogy az igazi szabadság az, amikor te, Úr Jézus, megszabadítasz bennünket, hiszen akiket a Fiú megszabadít, azok lesznek igazán szabadok. Így hadd gondoljunk egész népünkre, és hadd imádkozzunk nemzetünkért, hogy minél többen megismerhessenek téged, és így jussanak el az igazi szabadságra. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.